Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ágostházi Mária műsorát hallják. Ma itt a stúdióban ülünk négyen, egy különleges kiállítás kapcsán, egy személyről szól a kiállítás, Köllei György pap cserkészvezető életéről egy emlékkiállítás született ebben az évben, a Gulág emlékévben, és október 1-én volt a megnyitó. Itt a stúdióban Szabóné Tegzes Orsolyát köszöntöm, aki a projektér megvalósításáért vezető személy, felelős személy, Ragó Ákost, aki a kiállítás szerkesztője, és dr. Grineusz Andrást, aki tudományos szakértő. Ez nagyon komolyan hangzik, de valóságban nagyon derűs és nagyon felemelő volt a megelőző beszélgetésünk, mert Gyurka bá személye, és amiről ma szeretnénk itt egy kis képet adni, egy kis keresztmetszetet, annak ellenére, hogy egy nagyon kemény és nagyon sok szenvedéssel teli élete volt, valóban felemelő, példaértékű, és mindannyiunk számára valódi kincs.
Az idei év a Szovjetunióban hurcolt politikai foglyok és áldozatok emlékével, és ebből az alkalomból az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírt egy pályázatot. És ezt a pályázatot látta meg, erre figyelt föl Leányfalun a faluháznak az igazgatója, Szelekovszki Beáta, és ő hívta fel a helyi cserkészeknek a figyelmét arra, hogy mi lenne, hogy ők ebbe a kiállításba valahogy, vagy ebbe a pályázatba valahogy bekapcsolódnának, ezzel kapcsolatban valami alkotást össze tudnának rakni. És nyilván az első pillanatban egy elég fura ötletnek tűnt, de utána megszólítottak, komoly fantáziát láttak benne, és hát körülbelül egy szűk fél évi munkával született meg az a kiállítás, ami október 1-én nyílt meg, és elsőként Leányfalun volt látható, illetve jelenleg is ott látható még.
Érdekes volt, mikor Szelekovszki Bea előállt az ötlettel, hogy ezt közösen kérte ezt a kiállítást megrendezni. Nem igazán értettük, hogy jön az, hogy a cserkészek, és rögtön arra gondolt, hogy a gyerekekkel csinálják meg a kiállítást. A gulág egy falsúlyos téma. Hogy lehet egy ilyen terror, egy ilyen szörnyűséget gyerekekkel földolgozni? És hát rögtön nagyon érdekes volt ez az együttállás, hogy az ő fejébe kipattant az ötlet, és összekapcsolódott gyakorlatilag a Köllei Gyurka bácsin keresztül, aki ugye pap volt, cserkész volt, megjárta a gulágot, és így gyakorlatilag egy kapcsolódási pontot tudott képezni a ma cserkészei között, hiszen a gyerekek is cserkészek, és rögtön így az ő életútján kereszt, az ő életútját közel tudott kerülni a gyerekekhez, és az ő életútját közel tudta hozni akkor a mai ifjúsághoz, és így már ez a gulág is, hát idézőjelben mondom, egy feldolgozható, egy érdeklődés a számot tartó téma lett rögtön a gyerekek számára.
Akkor itt most engedjétek meg, hogy felolvassam azoknak a gyerekeknek, illetve hát fiataloknak a nevét, akik ebben a kiállításban részt vettek. A nevek mögött 15-16 éves gimnazistákat kell elképzelni, akik ugye a saját kis életükben időt, helyet szorítottak arra, hogy ebbe a kiállításba nem kis energiát fektessenek. A tartalmi rész összeállításában részt vett Tóth Regina, Tóth Lili, Tóth Dorottya, Sergyán Zsófia, Rudán Kata, Ragó Sára, Bokor Franciska és Berényi Laura. Ők voltak azok, akik a könyveket, a szakirodalmakat olvasva, kijegyzetelve, lényeget kiemelve összeállították gyakorlatilag a kiállításnak a tartalmi részét. Utána következett a technikusi részleg, akik az egészet design oldalról, technikai oldalról feldolgozták, ők Szilágyi Bálint, Szabó Benedek és Kákonyi Marcell. Nyilván az ő munkájukat egy pár felnőtt azért koordinálta, és hát voltak olyan témák is, amiket felnőttekre osztottunk pont a téma nehézsége vagy fajsúlyossága miatt. Adorján András és Bedő Szilvia vett még részt a tartalmi összeállításban, illetve még megemlítjük Rudán Pál nevét, aki a kiállítás mögött működő honlapnak az összeállításában volt segítségünkre.
Most ugye pont arra gondoltam, nagyon sok technikai dolgot elmondtunk itt a kiállításról. Igazság szerint, amikor elkezdtük ezt elkészíteni, kiosztottuk a feladatokat, magunk is kicsit tanástalanok voltunk, hogy hát hogyan fogunk anyagot gyűjteni, hogy szedjük össze a tartalmakat, hogy ez a kiállítás, ugye sok kép kell hozzá, honnan lesznek képeink. Ez gyakorlatilag egy Facebook üzenet elég volt ahhoz, hogy megmozduljon nagyon sok ember, és önként jelentkeztek, hogy nekem van képem, és szívesen el lehet velem beszélgetni, gyertek el hozzánk, mesélek Gyurka bácsiról, és így nagyon-nagyon sok 4-5 emberrel készítettünk interjút, ugye odaadták a képeiket, és érdekes volt, hogy tanástalanok voltunk, hogy kezdjünk neki, de egy nagyon pici kis lépéssel rögtön kinyílt ez az egész történet, kinyílt Gyurka bácsi személyisége is, mert én személyesen nem ismertem őt, itt vannak akiknek van személyes kapcsolatuk velük, én még előtte a Gyurka bácsi könyvét sem olvastam, és szóval megdöbbentő volt azt látni, átélni, hogy beszélve azokkal, akik ugye személyes élményeiket elmondták, micsoda ragyogó és nagyon derűs és nagyon erős élményei voltak olyan tekintetben, hogy azt éreztük, hogy Gyurka bá személyén keresztül, az egész tevékenységén keresztül ők olyan életmutatást, olyan útravalót kaptak, olyan biztos alapokra tudtak Gyurka bácsinak is köszönhetően építkezni, hogy ezen keresztül így kinyílt előttünk gyakorlatilag igazából egy élet, és ezt a gyerekek is megfogalmazták, nem csak mi felnőttek mondjuk ezt, az érdekes, nagyon érdekes látni, hogy a gyerekek, akik részt vettek ezeken a riportokon, tényleg azt tudták elmondani, hogy hát nem is gondolták, hogy hú, valami tényleg ilyen jó volt, és hogy beszélt a néni, vagy a Marika, vagy hogy beszélt az Ágnes, vagy hogy beszélt a Péter róluk, és egészen egy ragyogó tekinteteket láthatunk.
Kíséreljük meg Gyurka bá életét nagy vonalakban felvázolni.
Ákos utalt arra, hogy azért néhányan személyesen is ismertük őt, illetve hát talán ismertük, tehát én egyszer találkoztam vele futólag, illetve olvastam róla egy-két dolgot, és számomra, aki ebbe a munkába szakértő szerepét kaptam, az volt egy nagyon-nagyon tanulság, hogy abból az anyagból, amit a gyerekek összegyűjtöttek és összehordtak, abban egy nagyon-nagyon összetett egyéniség bontakozott ki előttünk, és hát ezt próbáltuk a kiállítás végleges formájába is visszaadni. És hát kiderült az, illetve hát ha Gyurka bácsi életét megpróbáljuk röviden összefoglalni, akkor egy fiatal katolikus papként kezdi a pályafutását, aki cserkészkedett korábban gyerekként, fiatalként, és aztán cserkészvezetőként lett pap, illetve papá szentelése után is folytatta ezt a munkát. És hát emiatt egyértelműen szálka volt a kiépülő kommunista hatalom szemébe, és keresték az alkalmat, hogy lehet őt kivonni a forgalomból és eltávolítani. Amire egy olyan gyilkosság adott ürügyet, amihez neki égvilágon semmi köze nem volt, ez az úgynevezett Kamara erdélyi gyilkosság volt, és ezt a gyerekek leírták, és nagyon-nagyon nem értették, és komoly beszélgetéseink voltak arról, hogy lehet valakit azért elítélni, amiről nem is tud, és utólag tudja meg, hogy egyáltalán mi is történt ott. És ezt követően hát ezért az idézőjel tettéért került ő a gulágra, és amikor a több évi gulág táborokba, lágerekbe való szenvedés után 53 végén, 54 elején hazakerült Magyarországra, akkor döbbenetes módon ugyanott folytatta, ahol abba hagyni kényszerült a tevékenységét, és döbbenetes volt látni, és itt a munka során kerültek elő olyan fényképek, amik 54 nyarán általa tartott táborozásokról készültek, és kiderült, hogy valamikor 54 februárjában hazakerült Magyarországra, és azon a nyáron ő már két nagyon különböző típusú tábort is vezetett, és gyerekeket tudott egyből összeszedni és maga mellé gyűjteni, akikkel ezt végig tudta csinálni. Nyilván ennek a munkának idézetével a jutalma is meglett, így 1961-ben ismét bíróság előtt találta magát, a 61-es nagy perben őt is elítélték, szerencséje volt ezúttal nem a Szovjetunióba vitték vissza, hanem egy magyarországi börtöntúrán vett részt.
Még mielőtt tovább haladnánk a történelem folyamán, vagy a során, azt szeretném elmondani, hogy én is családilag érintett vagyok ebben a történetben, ugyanis volt egy nagybátyám, Rózsa Tibor, aki ugyanúgy a gulágra került, mert cserkész volt, és 17 évesen vitték el, amikor Gyurka bát is elvitték, 3 év múlva meghalt, ezt csak a könyvből tudtuk meg, amíg akkor én kislány voltam, akkor mindig vártuk haza, mert nem tudtuk, hogy éle hal-e, és kezembe kerültek a nagyapámnak a levelei, amit kétségbeesetten írt Kádárhoz, hogy segítsen felkutatni az ő eltűnt fiát, Rózsa Tibort, mert nem tudják azt sem, hogy valaha látják-e, vagy hogyha meghalt, akkor hogy méltóan eltemetnék. És ebből a könyvből, amelyet ma megemlítek, Kölei György könyvéből, a címe Értetek és miattatok, ebből a könyvből tudtam meg, hogy 1950-ben ott a Gulágon hunyt el ő.
Ha visszakanyarodunk Gyurka bácsának az életéhez, akkor a magyarországi börtönökből való szabadulás után ő tovább folytatja a katolikus papi tevékenységét, és hát ugyanazt csinálja, mint eddig csinált, és így a hatalommal egyre több konfliktusa keletkezett, illetve folytatódtak a konfliktusok, és hát erre a helyzetre született megoldásként az, hogy végülis elhagyta az országot 60-as évek legvégén, és Németországban, az akkori Nyugat-Németországba került, ahol egyből bekapcsolódott a külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek az életébe, és akkor itt megint ez az említett cserkész szál és cserkész kapcsolatok előkerültek, és hogy a külföldi Magyar Cserkész Szövetség Európai Cserkész Kerületének lett az egyik vezetője.
Most visszatérve még a 60-as, 70-es évekre, hallgassunk meg egy zenét, amelyik ezt egy kicsit jobban megmutatja nekünk, hogy milyen is volt ez az a bizonyos korszak Magyarországon.
Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos, kalauz és vezető nélkül, döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett, bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett. Vöröslött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadó nap, vértől veres lett, mint utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett, a színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett. Halcik, transit, glória mundi, a dicsőség így múlik el, honnan lehetett volna tudni, hogy szik, transit, glória mundi, a dicsőség így múlik el. S itt állunk ismét, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen, a magunk árán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen. Tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Félre ne írt a dalom, testvér, nem sirató, csak szomorú, nem szeretnék, ha lépre mennél. Félre ne írt, ismétlen testvér, nem sirató, csak szomorú. De holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos, eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos. S nem lesz így, vajon visszatérte, boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miatta, s érte, most is, s ha lenne visszatérte, boldog, aki nem éri meg.
mielőtt folytatnánk akkor az életút ismertetését. Két ilyen élményem a kiállítással kapcsolatban. Az egyik az igazából a megnyitón történt, amikor Rólai Miklós, aki családi szálakat ápol Gyurka bácsival, hát ő elmesélte azt, hogy mikor Gyurka bácsit elvitték, akkor a család minden este imádkozott Gyurka bácsiért, hogy jöjjön haza, és Gyurka bácsi édesanyja, és minden héten misét mondatott a sziklakápolnában ugye a fiáért, akkor is, mikor már ugye azt mondták neki, hogy hát már semmi értelme, mert most már biztos nem jön haza, most már jó lenne ezt abba hagyni, mert tényleg, hát hogy
reménytelen
ugye az ügy. És nagyon közben olvasva ugye az életre az a gulágon töltött éveket, és tudva azt az egyszerű tényt, hogy 100 millió emberből 25 millió ember nem jött haza a gulágból, ez egy óriási nagy szám, nagyon egyszerű kimondani ezt a hatalmas számot, de az egy is sok, de a 25 millió az egy felfoghatatlan szám. Az ember el se tudja képzelni, hogy ott mik voltak a körülmények, illetve pont a kiállítás összeállítása során ugye képanyagot kerestünk a gulággal kapcsolatban, és nagyon sok olyat találtunk, amire azt tudtuk mondani, hogy na, ezt nem fogjuk berakni gyakorlatilag a kiállításba, mert annyira szörnyű, annyira sokkoló, annyira felkavaró volt. Tehát egy ilyen helyet gyakorlatilag túlélt Gyurka bácsi. Tudjuk, hogy olyan momentumokkal, amit hát lehet szerencsésnek mondani, de azt kell mondjuk, hogy a gondviselés gyakorlatilag áldásával, hogy oda tudott állítani mellé egy litván orvost, aki egy picit kedvezőbb helyzet tudta hozni, aztán utána más bebőrnözött papok egy másik táborban szintén segítettek neki, és ezek ha akarjuk, ha nem, ezek nem kézenfekvő dolgok. Ebben ott van a gondviselés, és ott van a gondoskodás, és ott van az ima ereje, amit az itthoniak gyakorlatilag, az itthoni imák, az itthoni kérések találtak ebben ugye meghallgatásra. És visszautalnék még egyszer András szavaira, hogy 54 februárjában hazajött Gyurka bácsi. 54 nyarán cserkésztábort vezetett. Tehát az én víziómba az, hogy hazaér az ember, egy a pokolból hazajön, és akkor az első dolga az, hogy gyakorlatilag ifjúsági nevelő munkáját a utána való naptól folytatja, gyerekeket toboroz, csoportot alakít, hát hogy mondjam, konspirál, mert egy tábort megszervezni nem azt jelentette, mint ma, hogy egy e-mailen kiküldöm a részleteket, vagy a Facebookra kirakom, hanem azt jelentette, hogy nyoma ne maradjon, megszervezi azt, hogy az... Tehát olyan hihetetlen kiállás azért a talentumért, amit rábíztak, és neki tovább kellett vinnie, akkora igen gyakorlatilag arra a küldetésre, amivel őt a Jóisten elindította ebbe az életbe, hogy ez, tehát igazából, és ez egy furcsa ezt mondani, ez a gulág ebből a szempontból egy epizóddá törpül gyakorlatilag az ő életébe, ha lehet szabad ilyet mondani, és az íve az, hogy az ifjúságot szolgálom egész gyerekkora óta, mikor cserkész lett, és akkor utána cserkészvezető lett, és egészen végig papként, cserkészvezetőként az ifjúságot szolgálom mindig. Akkor is, mikor próbálják megtörni a kommunisták, mert nyilván figyelik, és ugye börtönbe kerül, folyamatosan gyakorlatilag ebbe a szolgálatba áll bele, és tudjuk, hogy milyen gyümölcsöket terem ez a szolgálat, pont onnan, hogy akikkel találkoztunk, hogy sugároznak, és milyen boldogan mondják, hogy mekkora élmény volt, és milyen útmutatás volt az életüknek. Szóval ez egy olyan számomra is nagy élmény volt, hogy a nehézségek ellenére, a mindennapi küzdés ellenére igent kell mondani arra, amire meghívott minket a Jóisten. Akkor is, mert valószínűleg ez Gyurka bácsán is úgy volt, hogy egy csomó személyes vívódás, személyes döntés állt mögötte, hogy nagyon sok út állt előtte szerintem, hogy ő visszavonul egy picit, bár biztos sok konfliktussal terhelt volt azért ezek a döntések, most nagyon egyívűnek tűnnek, de ezek nagyon sok konfliktussal terheltek, de ezzel együtt, vállalva ezeket, mégis azt látjuk, hogy micsoda ív rajzolódik ki, és milyen áldás volt gyakorlatilag az ő tevékenysége. Ez engem nagyon megfogott igazából, amikor így szembesültem az ő életével.
Nekem volt szerencsém személyesen találkozni vele. Akkor már Münchenben élt, és mi Frankfurtban éltünk egy pár évig, és ott az ottani cserkészeket látogatta meg. És az ragadott meg, hogy a gyerekek odaültek a lábához, és ott meséltek, és népdaloztak, és mosolyogtak. És az egésznek nem egy olyan nosztalgikus, keserű, szomorkodó, visszaemlékező hangulata volt, pedig akkor már igencsak nem volt fiatal, hanem egy vidám, előremutató, széles jókedvű találkozás volt.
Ezt hadd erősítsen meg, a kiállításunk megnyitójának az egy nagyon kedves epizódja volt, amikor a cserkészlányok ugye énekeltek egy népdalcsokrot, ami hazaszeretetről szólt, rabénekek voltak benne, stb. És utána mi megénekeltettük a közönséget, az Elindultam szép hazámból kezdetű népdallal, és akkor az egyik...
Kontúr Marika,
igen, aki a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségben a munkatársa volt, ő felszólalt, hogy hát ez most nagyon szép volt, de Gyurka bácsi a vidám dalokat szerette. És az volt a kedvence, hogy Szánta babám csirák csörög, és akkor inkább énekeljünk mi is ilyen vidám dalt. És hát ez tényleg megerősíti azt, hogy Gyurka bá egy nagyon, nagyon vidám személyiség volt. Sej, duda, szól a duda, hét tél, hét nyár, mind a kettő egy pár, megőriztem a zsibát, mégse vettek egy csizmát. Elvásott a sarka, fölállott az orra, édes kedves komám asszony, könyörüljön rajta. Megérett a búza, kipotyog a magja, ennek az ürgének, jaj, de tele van a halikja, 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 halikja. Megérett a búza, kipotyog a magja, ennek az ürgének, jaj, de tele van a halikja, 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 halikja. Szilvával élek, én juhász legényt szeretek, én juhász legényt szeretek
én. Itt szóba került az, hogy Köllé György miután kikerült külföldre, 70-es évek elején járunk, bekapcsolódott a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség európai kerületének az életébe, és ott elég gyorsan a kerület egyik vezetője lett. Nyilván itt kerület alatt egész Nyugat-Európát kell érteni. És hát ő ott kb. 20 éven keresztül tevékenykedett, nyilván egész más volt a tevékenység az elején és a végén, nyilván közben azért az idő fölötte is eljárt, és neki megadatott az, hogy megérte azokat a nagy változásokat, amik 89-90 környékén lezajlottak, ami során ő hazaköltözött Magyarországra, és újra Leányfalura került, és a Leányfalun a lelkigyakorlatos házba, Szent Gellért lelkigyakorlatos házba költözött be, és hát a hazérkezése után még egy-két évig ott élt, és ott is halt meg, és a Leányfalui temetőbe nyugszik.
A Münchenben töltött évekről, a szervezésekről meséljünk, hogy hány téli tábort, nyári tábort második, harmadik generációs magyar fiataloknak szervezett.
Gyakorlatilag ő kikerült ugye Münchenbe, és hát most megint egy kis ilyen kis színes történet, hogy dr. Cserháti Ferenc püspök úr volt. A kiállítás megnyitó másnapján bérmálás volt Lányfalon, és dr. Cserháti Ferenc püspök úr bérmált, úgy köszöntötte a bérmálkozókat, hogy ugye, kedves hívek, kedves bérmálkozók, jó munkát, kedves cserkészek, mert hát kiderült, hogy Cserháti Ferenc Münchenben szolgált, és neki káplánja volt Gyurka bácsi, és tehát, hogy ilyen jelekkel azért tele volt ez a történet, ez a munka, amit gyakorlatilag itt a kiállításban ugye összeraktunk a gyerekekkel. Tehát, hogy ez csak azért gondoltam itt föleleveníteni, hogy micsoda úgymond véletlenek ugye segítettek minket azért itt az egész kiállítás létrehozásában. Szóval visszatérve Münchenre, ugye kikerült akkor Németországba, és rögtön akkor az első külföldi magyar cserkészfejlesztők az első cserkészkelet, európai cserkészkeletben aktív szerepet vállalt. Elkezdett eseményeket szervezni, ezek téli táborok voltak, akkor a tavaszi szünetben a regős táborokat, most már én nem tudom a sokadik, nem akarom mondani, rosszat mondanak, hogy hanyadik tartanak, de 30 fölötti regős tábornál tartanak. Ugye a nyári szünetben is táborozásokat, és hát pont a Cserháti Ferenc püspök úr mondta el, hogy ott a Münchenben a Magyar Házban gyakorlatilag egymást érték a heti, napi események, hogy akkor melyik cserkész csoport, nyilván cserkészeten kívül is voltak csoportok, de Gyurka bácsi hozta oda a fiúkat, a lányokat, tehát innen hozott csoportot, onnan hozott csoportot, ebből az országból, abból az országból, tehát hogy hihetetlen intenzív életet kezdett el élni, és nagyon érdekes ebből a szempontból az Őrsvezetői Körutaknak az intézménye, ahol gyakorlatilag, ugye, mint a nevés mutatja, az őrsvezetők, ugye a vezetők, tehát nagyon fontosnak tartotta, hogy az őrs vezetőket, a legkisebb csoportoknak ugye a vezetőit olyan élményhez jutassa, ami még jobban összehozza ezt a társaságot, még jobban köti egymáshoz is a cserkészethez őket, és őrsvezetői körutakat szervezett, több országon keresztül beültek a mikrobuszokba, és akkor városról városra jártak, mindig helyi magyaroknál, ugye szintén ugye tehát vagy a második háborús, vagy 56-os ugye menekülteknél, akik már addig ott ugye letelepedtek adott helyeken, ott szálltak meg, rengeteg támogatást szerzett nekik, tehát gyakorlatilag az egész élete ezeknek a szervezésével telt, összeállította a programot, füzeteket adott ki, tehát vitte az ifjúságot, benne volt a sűrűjében, és ahogy Mária mondta, ott ültek a lábánál, és hallgatták őt, hogy akkor hogy volt, énekeltek, vitte a gyerekeket.
Ezekkel a körutak kapcsán, ugye azt még nagyon kiemelném, hogy a magyar nyelv ápolása, második, harmadik generációs magyar fiatalokról van szó, akik már akár Dél-Amerikában születtek, és biztos, hogy olyan nyelvi környezetben éltek. Én hallottam őket magyarul beszélni, vagy a magyar történelemről, le a kalappal. Szóval ez is egy hihetetlen kincs volt. Akkor most térjünk vissza a kiállításhoz. Ez egy óriási dolog, hogy ez megszületett, és nagyon köszönjük a szervezőknek. Hogyan is lehet ezt megnézni, hol, és otthonról is, de majd Márti elmondja.
Most a kiállítás Leányfalun látható most, még egészen november 5-éig. A kiállítás mögött egyébként azért mondtad, hogy hol látható még. Kiállítás mögött működik egy holnap is, a gulánk.1004-es.hu címen, mert igazából annyira bőséges anyag gyűlt össze, hogy ezek a tartalmak igazából nem fértek föl mind a rollápokra, amikkel a kiállítás látható. Ezért a honlapra tesszük föl folyamatosan, tehát még a mai napig bővítjük ezeknek az anyagoknak a listáját. Oda kerül föl minden, ami érkezett. A riportalanyoknak, riportalanyokkal való beszélgetéseink, oda kerül föl az összes fénykép, oda kerülnek föl dokumentumok, és hát ez az, amit még folyamatosan is mai napig is bővítünk, és ezúton is kérjük, hogyha valaki még olyan anyaggal tud szolgálni, ami Kőlei Gyurkabára vonatkozik, vagy róla emlékei vannak, azt szeretettel várjuk.
Orsi említette itt, hogy nagyon sok anyag került elő. Számomra, mint aki mondjuk a szakmai oldalon volt benne a dologban, a meglepő az volt, hogy ezekről az illegális táborokra is milyen hihetetlen mennyiségű dokumentáció került elő, és többeknél például Zakariás Istvánnál két fotóalbum is volt, amit maga Gyurka bácsi készített a táborozás után, és ezeket ő megőrizte, illetve meg tudta őrizni. Ezekről az időszakokról és az ilyen illegális kiscsoportos munkáról, kis közösségi munkáról, illegális cserkészetről nagyon-nagyon kevés ismeretünk van. Egyszerűen azért, mert biztonsági okokból, akik ebben részt vettek, semmit nem írtak le, és semmit nem dokumentáltak. És ezért számít nagyon nagy kincsnek az a néhány fotó, amit ő, és utóbb másoknál is előkerült egy-két ilyen fotó erről az időszakról, hogy ezt az egész ma már gyakorlatilag nyomokban sem fölelhető időszakot megismerhessük, és utólag láthassuk azt, hogy tényleg milyen ember feletti, és nagyon-nagyon lelkes munkát végeztek azok a személyek, jelen esetben nyilván Gyurka bácsi, de mások is, akik Magyarország különféle pontjain ezt különféle keretekbe próbálták csinálni.
Hát próbáljuk ugye a beérkezett anyagokat mind föltölteni a honlapra, azért is, mert a kiállítás az ebből a szempontból hiányos, hogy idézőjelben mondjam, hiszen ez egy olyan kiállítás, 20 úgynevezett rolapot kell elképzelni, ez 20 darab ilyen álló paravánszerű gyakorlatilag nyomtatott 2 méter magas ilyen paravánt kell elképzelni, ezek fényképeket és szöveget tartalmaznak, de amik nem fértek oda föl, az mind a honlapon megtalálható. Már a gyűjtött anyag, az általunk összegyűjtött anyagban is sok mindent nem tudtunk kirakni, de nyilván azóta is érkeztek anyagok, reméljük, hogy még fognak érkezni anyagok. Én még egyszer mondom a honlap címet, az gulag.1004-es.hu, ékezet nélkül, nyilván, azért 1004-es, mert a lányfős cselkészcsapat az 1004-es számú Szent Anna cselkészcsapat, és ez a csapatnak az egyik aloldala, tehát gulag.1004-es.hu.
És élőben pedig legközelebb Dunabogdányban lesz a kiállítás.
Igen, ez a kiállítás úgy készült, hogy vándoroltatni szeretnénk. Most a legközelebbi állomás a Dunabogdány lesz, de még terveink szerint elkerül majd Szent Imrevárosba, akár még Münchenbe, Frankfurtba is. Arra felé is kacsingatunk.
Hát várjuk Szent Imrevárosban is, és nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok munkát, és a sok-sok örömet is, ami a kiállítás megnyitón is ért bennünket, és azóta is folyamatosan. És a jó Istennek, hogy Gyurka bá volt, és van közöttünk lélekben, egészen biztos vagyok. Én elbúcsúzom már önöktől azzal, hogy csak hála és öröm van a szívemben, hogy ezt a műsort megcsinálhattuk. Nagyon köszönöm a résztvevőknek, és a hallgatóknak is, hogy a műsort választották. Ágostázi Mária műsorát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!